Lapozzatok kérlek a Bibliáitokban a Pál apostol első levele a Timóteushoz írott könyv 6. fejezetéhez. 1 Timóteus 6. És ezt a részt fogjuk olvasni, 1 Timóteus 6 az egész részt. Helyeteken ülve kérlek majd titeket, hogy kövessük a Bibliáinkba. Akinek nincs bibliája és mellette lévőnek van, akkor van lehetőség azt megosztani. Akinek ilyen lehetőség nincs, az megfigyelje. Tehát 1 Timóteus 6. Így hangzik Isten igéje. Akik igazak gyönyörű szolgák, a saját uraikat méltossák teljes tiszteletre, hogy az Isten nevét és tanítását ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésre törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdest. Ha valaki tévtanokat hirdet és nem tartja magát a mi úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, csak egyességhez írő tanításhoz, az felfúvalkodott és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és szóharc betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki belőle semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj az igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, áltatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hitnemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked az Isten szín előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus szín előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtlenül, fedhetetlenül a mi úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura. Ővé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül sokan senki sem látott, és nem is lát. Ővé a tisztelet, és az örökkével a hatalom. Amen. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésükre minden bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset, fordulj el a hazugmódon ismertnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévedtek a hittől. Kegyelem veletek! A mai témánk, hogy ki is van írva, és nagyjából úgy néz ki, hogy 3 alkalommal fogunk ezzel foglalkozni. A mai alkalommal belekezdünk, és akkor még 3 találkozásban megpróbálunk több oldalról is megközelítve megértésre jutni. A téma érzékeny, és nem mondom azt sem, hogy azért vettem elő, mert külön révületbe estem, és a Szentlélek külön kínálkozást adott nekem, és akkor erről kell beszélnem, hanem többötökkel beszélgettem. Az elmúlt időszakban látva életeteket, kérdéseket bennetek, a terveket, vágyakat, szükségeket, azt a felelősséget éreztem a szívemben, hogy mint elhívott és Istentől felkent lelkipásztornak a gyülekezetnek, segítsek kijönni a karámok közül. Tehát legelőre találni. Ezt a képet hadd használjam, bőséges lehetőségre találni. Azokat a megértéseket osztom meg veletek, amelyeket én is tanultam, és működő valóság az én életemben is. És én is másoktól tanultam, talán Michael Fletchert többen ismeritek, én a 10 évvel ezelőtt körülbelül az ő lelki atyának, aki olyan Michael Fletcher, mint nekem Géza bácsi, ő tanított bennünket egy alkalommal több témában is, többek között erről a témáról is, sokat segített nekem is abban, hogy merjek foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ugyanis többötöket fog érinteni érzékenyen ez a téma. Kísértésbe fogtok esni, az ördög meg fog kísérteni, megsértődjetek. Védekezzetek. Tereljetek. De a Szentlélek meg akarja adni azt a lelkületet e fölött, ami Dávidban volt, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívet, próbáld meg, nézd meg, nem járok-e téves úton, vezess az örökké valóság ösvényén, mert azon akarok járni. A te utadon akarok járni, és te utadon élet van, és áldás van. Az anyagi témában van egy olyan problémánk is, hogy egy időszakban, nem is olyan régen, egy hullám söpört végig a keresztény egyházon, a prosperitás evangéliuma, a siker evangélium, azt hirdették egyesek, hogy ha megtérsz, akkor nem leszel beteg, gazdag leszel, nem lesz semmi problémád. Hát ki ne akarna ilyen hívő lenni? Hát mindenki akkor mindenki hívő lenne. De akkor ki lenne valóban hívő? És ha soha nem érne bennünket próbatétel, akkor valóban megmaradnánk egy Krisztus útján. Biztos vagy benne, hogy nem. Tehát semmi problémánk nem lenne az életben, úgy elkóvályognánk, mint ahogy a zsidó nép is elkóvályogott, mikor jól ment a sora, és mindennel bőséggel el volt látva. Ezért az Isten enged próbatéteket az életünkben, hogy tereljen bennünket egészséges gondolkodásra az élet anyagi területén. A Biblia rengeteget beszél a pénzről, nem is szégyenlős az Isten, és a pénzzel kapcsolatban beszél az áldásról is. Tehát én azt szeretném, ha egészségesen tudnánk gondolkodni ebben a témában, és nem lennék frusztráltak, ha a pénzről hallunk, és a pénzzel kapcsolatban a gazdagságról hallunk, de akkor se, hogyha a megpróbáltatásokkal kell szembenézni, és ennek föl tudjuk fedezni az okát, és el lehet hárítani az útból, amelyek a forrásokat betömik az életünkben, és amelyek miatt nem tud jönni az Isten áldása az életünkben, az anyagi területen. Tehát a szívem legnagyobb szeretetével és tiszteletével szolgál a felétek, ezt így fogadjátok, így gondoljátok, mi akkor is, ha esetleg a gonosz kísér benneteket más irányba. Ne engedjünk neki. No, az elején le kell szögeznünk, hogy a Biblia nem pénz és nem is gazdagság ellenes. Azt is le kell szögeznünk, hogy a Szentírás világosan tanítja, hogy a szegénység önmagában nem jelent szentebb szellemi életet, állapotot. Mint hogy a gazdagság sem jelenti azt, hogy valaki szentebb vagy áldottabb. Ugyanúgy a gazdagság sem jelenti önmagában azt, hogy valaki gonosz, mert gazdag. Természetesen az sem jelenti automatikusan, hogy valaki áldott, azért meg gazdag. Arról sincs szó, hogy egy hívő ember nem juthat előrébb az anyagi életében. Tehát a Biblia erről sem beszél, sőt ellenkezőleg arról beszél, hogy igenis a hívő embernek van az áldása, az Isten áldása az életén is, anyagi életében is juthat előrébb, növekedhet, gazdagodhat egészséges módon. Aztán a következő képet hoztam, hogy valaki ezt a kottatartót, aki tudja, tegye már a réblén szíves, meg ezt is itt a középsőt, hogy jobban lehessen látni. Köszönöm szépen. Hát kiraktam egy ilyen képet, ez a szegény legény. És szeretnék a szegény legény effektusról egy picit veletek együtt gondolkodni. Ott még azt esetleg, hogyha azt elteszitek, akkor megköszönöm. Már elnézést kérek, hogy egy ilyen technikai szünetet ígatok be. No, a népesség világában ugye a szegény legény általában a legkisebb, a legokosabb, mert ugye tanult a többitől, ugye elmegy, szerencsét próbál, éppen nagy bajban van a király, amit úgy tud feloldani, hogy valaki megsegítőt, és ha valaki kiállja a próbát, vagy megoldja a problémát, akkor megkapja a legkisebb király kisasszony kezét, vagy királynő kezét, és a fele királyságot. Ugye a nép lélek régóta szeretné, vágyik arra, hogy lépcsőfokokat átugorva gazdag legyen. A népesség erről beszélnek, hogy valaki csodálatos módon hirtelen meggazdagodik. És hadd mondjam nektek, hogy az emberi természetünkben szintén visszaköszön ez a gondolkodásmód. Mikor Isten áldására gondolkodunk, úgy gondolkodunk, mint a meseszerű lenne. Tehát így hirtelen valaki meggazdagszik. Az amerikai sztorit az emberek úgy gondolják, hogy emberek így elmentek Amerikába, leszálltak a hajóról, és másnap milliómosok lettek. Bankárok lettek, ők lett a Ford cég, és ők lettek a világ leggazdagabb emberei. Szó nincs erről. Ilyenkor, amikor az emberek így gondolkodnak, megfeledkeznek az útról. Tehát nem a lényeget nézik. Arra néznek, ami az eredménye lett valaminek, és nem az utat, ahogy oda jutottak. Pedig sokkal többet tanulhatnának, ha az útra figyelnének. Tehát valaki hogyan jutott el oda, ahol most tart? Abból lehet-e tanulni? De amikor az ember a végét nézi, akkor vágyakozik, én is szeretném, megjelenik az irítség benne, a frusztráltság, a félelem, a szorongás, az elégedetlenség. Mert nem az útra figyel, hogy tanuljon abból, hogy mennyit küzdött ez az ember, mennyit imádkozott, mennyit szenvedett, mennyi lemondással járt az életében, és lehet, hogy a végignézni, azt mondod, nem is szeretném. Lehet, nem is szeretnél olyan gazdag lenni, vagy nem is szeretnél vezérigazgató lenni. Mert amíg a céges autót látod, a céges mobilt, meg a céges laptopot, és nem látod a napi 16-20 órát, ami szabadságon is kell dolgozni, akkor azt mondod, ó, de jó lenne. Csak ingyen nem adnak semmit. Azért kapod, hogy az a dolgoz. No, tehát a szegény-legény effektus az a nép lélekben ott van, és bennünk is ott van, és hajlamosak vagyunk eltéveszteni az irányt, és csapdába esni. Néhányan azt gondolják, ha gazdagok lesznek, megszabadulnak minden problémától, amelyről azt gondolják, hogy a szegénység miatt van az életükben. Az ilyen szegény-legény meggazdagodásra való vágyakozás tévútra viszi az embert. Isten áldása nem jön gyorsan. Tehát amikor az Isten áld meg valakit, az a Biblia tanítása szerint nem egyik pillanatról a másikra történik. Ha valaki örökölt egy nagyobb vagyont, az akkor sem egyik pillanatra a másikra történt, mert az valaki azért keményen megdolgozott, hogy itt valaki örökölhesse azt. És aki örököl, az már nem tudja úgy értékelni, mint az, aki megdolgozott érte. Viszont szánalmas dolog, amikor valaki vagyonért megdolgozott, és nem tudja elengedni. És nehezen tud meghalni, mert mi lesz azzal, amit itt hagyok? Jól olvastuk a Timóteus levélből, hogy mindent itt kell hagyni. Semmit nem viszünk el ebből a világból. A gyors meggazdagodásnak van útja a mai világban. És néhány álkeresztény is vallja ezt az utat. Nem fizetnek adót, lopnak, csalnak, hazudnak, és gyorsan meggazdagodnak. És azt mondják, úgy megáldott az Isten. Holott ez igazából a bűn van leöntve egy vallásos maszlaggal, és semmi köze a Biblia tiszta tanításához. Néhány igét vetítettem ki nektek, ugye a szegény-legény mentalitás és effektus kiütésére. Azt mondja, az írás a Zsoltárok 128.2-ben kezed munkája után élsz. Tehát melózol. Boldog vagy, és jól megy sorod. Tehát a kezed munkája során, fáradtságos munka során Isten meg tud áldani téged egy boldog élettel, és hogy jó sorod lesz. Aztán a másik, a Prédikátor 2.24. Nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. De beláttam, hogy ez, hogy Isten kezéből jön ez is. Tehát hiába fáradozik az ember, nem áldja meg az Isten. De ha valaki dolgozik, és megáldja az Isten, akkor annak van egy jó gyümölcse az életében, az anyagi életére nézve is. De ez fáradtságos munka, kemény meló. A munkanélküli gazdagság a szegény-legény mesebeli világába való, vagy a bűn, a mafia világába való. Tehát el kell döntened, mit akarsz élni. Mire vágysz? Mert ha a gyors meggazdagodásban gondolkozol, óhatatlanul el fogsz csúszni az Isten útjáról, és a bűn útjára fogsz térni, és a romlottságot, a fekete munkával való gazdagságot tekinted követendő példának. És azt mondod, feketén dolgozik, milyen jól megy a dolga? Milyen ügyes ez a testvér? Ellopja az adót. És feketén dolgozik. Ó, jó csinálja, ügyes, dörzsölt. Ez nem kell hívőnek lenni. Ez hamis, hazug dolog, és bizony bűnben él, és nem üdvözül. Mert lop. A tolvaj pedig nem öröklik Isten országát. De nevezzük áldásnak, amit a Biblia nem nevez áldásnak. Aztán a Példabeszélek 10.22-ben az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni. Tehát megint azt mondom, hogy idő kell az, hogy előre haladj anyagi életedben, és előre haladjunk az anyagi életünkben. Amikor erőltetni akarja az ember, akkor csapdába esik. Fájdalmat okoz magának. Átdöfi a szívét, azt mondja az írás. A pénznek a szeretete, szerelme. Mert elpusztítja a hitét, az Isten iránti szeretetét, a lelkesedését, mert a pénz kerül a középpontjába az életének. Néhány példa a szegénység szellemének a megjelenésére, és arra is, hogy hogyan éltek emberek szabadon ettől a szellemtől, mint hívők. Az első példa a bolond gazdag példája, a Lukács evangélium 12. fejezet 16. versétől. Jézusnak a példázata ez, Lukács 12-16-tól. Aztán példázatot mondott nekik, egy gazdag embernek bő termés hozott a földje. Ekkor így gondolkodott magában, mit tegyek? Nincs hova betakarítom a termést. Majd így szólt, ezt teszem. Lebontom csüreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban ezt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, ki lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Most a csűrépítés téma, nem ezzel van a probléma. Tehát a megtakarítás, az előre való gondolkodás és a gondoskodás, ez egy bibliai érték és egy pozitív dolog. Tehát nem, az emberek nem azzal volt problémá, hogy ő előre gondolkodott és csűröket épített, hisz József is épített magtárakat. Csak József gondolatában a szolgálat volt. Tehát hogyan tud mások felé szolgálni azzal, amit Istentől kapott? Mert tudta, ha valamit sokat kapott, akkor az a cél van az Istennek. A cél az Istennek nem ő, hanem rajta keresztül valami nagyszerű, ami sokkal nagyszerűbb, mint ő maga. Nézzük meg, hogyan jelentkezik a szegénység szelleme ennek a gazdag embernek az életében. És Jézus egyértelműen erről beszél egyébként, erről a mentalitás, a gondolkodásmódról az egész ige szakaszra vizsgáljuk. Az első, a gazdagságban látta biztosítva a boldog jövőt. Tehát ez az ember nem Istenben bízott, Istenben hit, hanem a gazdagságban volt a hite. Azt mondta, van sok javam, ezért a jövőm biztos. A másik, a javak látán az első gondolata önmaga körül forgott. A szegénység szellemét fel lehet ismerni, hogy valaki megáldatik nagyobb anyagi javakkal, hogy mi az első gondolata. Mit cseréljek le, mit vegyek magamnak. Akinek ez a gondolkodása, szegénység szelleme van rajta. Nem Isten szerint gazdag, hanem tékozó. És hamar elveszíti mindazt, amit kapott. Mert az Istentől az első kérdés, Uram, miért helyezted el nálam ezt a pénzt? Mi a célod vele? Lehet ebből az lesz, hogy cseréld le, vedd meg, amit régen szerettél, de mindez szabadsággal történik. A szellem szabadságában. Áldott dolog lesz. Aztán ugye nem megosztani akarta javait másokkal, mint József, hanem bespájzolni kívánt azt saját magának. Szegénység van ezen az emberen. Aztán a gazdagsággal lehetőséget látott arra, hogy ne dolgozzon. Mennyien vannak ilyenek, igaz, hogy azért szeretnék előhaladni az életben, és gazdagok lenni, hogy ne dolgozzanak. De Bibliában ilyen nincs. Tehát Bibliában nincs ilyen, hogy munkanélkül élsz. Tehát ez a bűnöző világban van ilyen. Az egy másik dimenzió, nem a Szentírás. Tehát olyan, te nem tudsz boldog lenni, ha nem lesz effektíve értéket teremtő munkád az életben. Nem lesz teljes. Hányan elmondják, nyugdíjba mennek, egy ideig ugye élvezik a nyugdíjat, aztán már tenni akarnak valamit. Mert arra vagyunk teremtve, hogy aktívak legyünk. Az Isten képviségünkben hordozzuk a kreativitásunkat, azt, hogy alkossunk, létrehozzunk értéket Isten dicsőségére. Aztán milyen döbbenet, a szegénység szelleme az, amikor munkanélkül akarsz javakat, és amikor azért akarsz javakat, hogy meneken dolgozni. Milyen boldogtalan élet, amikor valaki arra vár, hogy majd boldog leszek, ha nem dolgozok. Mennyire megkötözte, és mennyire meglopta az ördög, ugye? Nem számolt azzal, hogy minden, amilyen van, az Isten adománya. És számadással tartozik az Isten előtt. Mert minden, amit kaptunk, csak ránk van bízva, és nem a miénk. Pusztán, hogy Biblia ezt a szót használja, sáfárság, egy ideig ránk bízott vagyon, amellyel azért rendelkezünk, hogy jót tegyünk. Lehet a családunkkal, a gyerekünkkel, testvérekkel, a világban. Tehát sokféle módja van annak, hogy hogyan használjuk jó dolgokra a javakat. De ezzel Isten előtt el kell számolni minden forinttal. Milyen döbbenetesek vagyunk mindannyian, én magamat beleértve, akkor megkapjuk a fizetést, hányszor jut ez eszünkbe? Én megkaptam a fizetésemet, és ezzel minden forinttal Isten előtt adok számot. Hogy mire költem? Szánalmasak vagyunk, nem? Ha belegondoltok, én magamat is beleértve. szégyen. Ezáltal azt gondoljuk, hogy magamat áldottam meg, és nekem ez jár. Ebből pedig azt fogad, hogy nem tudom értékelni a munkahelyemet, a főnökömet, a lehetőséget. Azt, amit Istentől kaptam, hogy megszerezzem a javakat. Mert Isten áldott meg ezekkel a lehetőségekkel. És hálátlanul fog bemenni a munkahelyemre, és sok-sok negatív dolog következik ugyanakkor ebből. Aztán a másik dolog, amivel szintén nem számolt, hogy a földi élet csupán egy röpke pillanat. Beszűkült a gondolkodása erre a földi létre. A szegénység szelleme beszűkít erre a földi létre, és képtelen gondolkodni az örökkévalóság szempontjából. Az életét csak a pillanatnyi élet szükségei töltik be, és nem az örökkévalóság távlatában gondolkodik a pillanatnyi élethelyzetről, akár anyagi javakról vagy szükségről. Jézus ezt a példázatot a tanítványainak mondja, és egyértelműen azért mondta nekik, hogy megszabaduljanak a szegénység szellemétől, ettől a aggódó mentalitástól, a pogányságtól, a hitetlenségtől. Így folytatja Lukács 12.21-ben Jézus, így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Ugye elkérték a lelkét, és hát hiába építette, csomót fáradozott, és nem élvezte. Hány ember van az életet végigküzdi, és nem tudja élvezni, mert megáldott az Isten. Milyen csapás! Soha nem elégszik meg, mindig űzött. Látja, ezt olyan jó, Uram, hogy leülhetek erre a székre, amit tudtam menni. Hálás vagyok, Uram, érte. Köszönöm. Élvezni tudom. Tudom élvezni. Milyen ajándék, amikor tudod élvezni azt, amivel Isten megáldott téged. Ez egy áldás. Azt jelenti, hogy nem kötött meg téged a szegénység szelleme. És az áldás még inkább mutatkozik abban, ha örülsz annak, hogy meg tudod osztani mással. Ó, Uram, de jó, milyen gazdag vagyok. Már 2 székem van. Erre már le tudok ültetni mást. Adj nekem 2 széket, Uram, hogy valakit le tudjak ültetni. Egy másik a szegénység. Adj nekem 2 széket, Uram, mert ennek kitörik a lába, jól lenne egy másik. Ha legyen, min ülnöm. Így folytatja Jézus a Lukács 12.22-től, tanítványaihoz pedig így szólt. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg azzal, mondja Pál apostol Timóteusnak, azaz, ha van ennivalónk, van ruházatunk és fedél a fejünk fölött, mert a ruházatban ugye mind a két, a tartalmilag mind a kettőt jelenti, akkor legyél megelégedett, örülj neki. Tényleg megelégszünk ezzel? Tényleg elégedettek vagyunk, hogy van mit ennünk, van mit fölvennünk, és van hova lehajtani a fejünket. Ha nem, a szegénység szelleme van rajtunk. Ha nem tudsz megelégedni ezzel, nem is tud Isten rád bízni többet. Magad vagy akadály az Isten áldásának. Magam vagyok akadály annak, hogy Isten meg tudjon áldani. Mert még azzal sem tudok sáfálkodni, amin van. Hogy bíznának rám többet? Nem beszél arra, hogy bíznák rám azt, ami majd a jövőben lesz az enyém. Ha még azzal sem tudok sáfálkodni, ami nem is az enyém. Mert itt kell hagynom. Mert több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. 30. vers, Lukács 12.30. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik, akik nem bíznak Istenben. A ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Ezekre a dolgokra. A élelem, ruházat, fedél. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megaratnak nektek. Tehát Isten gondviselő kegyelmét tapasztalja az, aki szabad a szegénység szellemétől, aki szabad a hálaadásra, és mindazzal, amivel megáldotta Isten, szolgálni akar mások felé is, nem csak magának. Aztán menjünk tovább. Egy másik történet, döbbenetes történet, ószövetségi történet, hogyan szabadítja ki Isten a sereptai özvegyasszonyt a szegénység szellemének köteléke alól? Illés, ugye a 1 Királyok 17.8.16-ban olvasjuk a történetet, 1 Királyok 17.8.16. Egy képet látunk, egy olasz festő 1630-ban festette ezt a képet, nem ez a lényeg, csak ugye itt van egy gyermek, aki az utolsó kis cipót nyújtja Illésnek. Nagyon érdekes a kép, hogy nem is az asszony adja, hanem a gyermek adja. A Illést táplálja az Isten a Jordántól keletre, a Kerit patak mellett, méghozzá olyan csodálatos módon, hogy hollók visznek neki reggel és este kenyeret és húst. Tehát ilyen wellness ellátás van. Szárazság van az egész földön, ő ennek a forrásnál ugye friss vizet iszik, és a hollók pedig, ugye az Isten teremtői azok is, szállítják neki a húst, hogy honnan szedték, nem tudjuk. Lehet, hogy Aháb ugye sütötte a pecsenyét, aztán a hollók megvitték Illésnek, ez is lehet. Sőt, el tudom képzelni, mert előbb-utóbb a gonoszság kincsei az istenférőknek öt neki. Ez is Ézsaiás profétának a proféciája, tehát nyilván a lelkekre is szó van, de én meggyőződésem, hogy a természetű dolgnál is így van. Tehát indul egy vállalkozás, Isten szerint van a módon, és az a tiéd lesz, az a piac. Isten neked fogja adni, a te vállalkozásod fog előre menni, abban az esetben Isten szerint vagy gazdag. És nem azért akarsz vállalkozást bővíteni, hogy nagyobb autót vegyél, hanem több embernek vagy munkát. Tehát, hogy több embernek jelentsen áldást az a vállalkozás, amit te csinálsz. És ezen keresztül még Isten meg fog téged is áldani. Nem fog megfeledkezni rólad. Szóval, ugye ebből az áldásból Isten, ugye megszűnik a forrás, nem jönnek a hollók, nem lesz víz, és Isten mondja Illésnek, menj el, Sereptában ott van egy özvegyasszony. Özvegyek nagyon szegények voltak. A férfiak tartották el a családokat, akik özvegyen maradtak, ráadásul gyerekkel, az éhhalál. Tehát rá voltak szorulva a rokonokra, az ő irgalmukra. Na most egy szárazság időszakában vagyunk, amikor senkinek nem volt. Tehát alig volt mit enni, meg inni az embereknek. És akkor Isten elküldi Illést egy özvegyasszonyhoz. Akkor meglátja Illés, hogy az özvegyasszony szedegeti a fát, azt mondja, figyelj, adjál nekem egy kis vizet. Meg Isten mondta neki, kérjél tőle kenyeret is. De Illés sem mert tőle kenyeret kérni, annyira cikinek tartotta. Hogy ettől a szegény özvegyasszonytól Isten mondta neki, tényleg még kenyeret is? Hát ez nagyon kínos. Csak Istennek, a profétájának nem lehet válogatni. Ugyanis Isten ebben a profétai szóban szabadulást akart hozni ennek az asszonynak az életében. És ezért, amikor te hívő emberként, hamis profétaként el akart hallgatni az Isten szavát, hogy megkímél másokat az áldozattól, megfosztod őket az áldástól. Csak azt mondja a Biblia, utána kiállt Illés, melyik is kenyeret is? Hát az asszony ugye befordult teljesen. Következő hangzik el Lekirály 17-12-ben. De az asszony így felelt. A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan venne, egy pogányasszony volt, de tudta, hogy ki az élő Isten, Izrael Istene, meg ki Illésnek az Istene. Hát egyébként Illést elég jól ismerték addigra, mert halálra keresték, tehát körözött személy volt a birodalomban. Azt mondja, Isten mondom, hogy nincs honnan vennem. Tehát azt jelenti, hogy nincs honnan vennem, nincs semmim. Csak hogy ez nem volt igaz. Hogy nincs semmim, ez nem volt igaz. A szegénység szelleme a vant is úgy látja, hogy semmi. Nincs semmi. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olajkorsom van. Tehát mégiscsak van valami. És akkor azt mondja, hogy éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazavigyem, és étel készítsek magamnak és a fiamnak, ha megesszük, aztán meghalunk. Ez volt a hite. Tehát megesszük az utolsó kenyeret, és abban hit, hogy meghalnak. Hát valószínűleg ez nem az Isten áldása, igaz? Tehát nem volt telve az Isten kegyelmével, a szent lelkével, és nem a hitbeli meggyőződése volt az, hogy az Isten az életek fejedelme, és az Úrnak van hatalma arra, hogy megesszük ezt a kenyeret, és megisszuk ezt a kis vizet, akkor utána majd holnap is az Úr gondoskodik. Milyen jó, hogy mára van. És akkor mondja Illés, hogy Illés azonban ezt mondta neki, ne félj. De milyen jó az Istennek a szava. Tehát figyelj ide, nem jól gondolkozol. Nem, de ez nagyon jó, az Isten emberei nem tartják cikinek az Isten üzenetét megosztani, mert szabadulás van benne, értitek? Mi akkor is a kellemetlen, iszonyú kínos, gondolj bele magadat. Milyen ciki, az ott van egy gyerekkel, és te még kérsz tőle. Milyen kínos. Hát persze Illés is szükségben volt, mert neki sem volt jó kilátása. Csak Illés csak azt mondta az Isten, hogy egy özvegyasszonyon keresztül áldja őt meg. Nagy hitleszke volt ez neki is. De azt mondja, ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtam, ahogyan mondtad. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael Istene, a lisztes fazék nem örül ki, és az olajos korsó nem fogy ki. míg az Úr esőt nem ad a földre. És ugye már lehet akkor, tehát nem munkanélkül van esem, hanem mikor jön az eső, akkor már tudsz vetni és aratni. Te is tessék menni, meg lehet szeregetni, az asszonyoknak lehetett szeregetni ugye aratás után, meg szüret után, és ezek abból éltek, hogy szeregettek, és hát ugye ott is hagyogattak, mert volt Istennek törvénye a gondviselésben erre, hogy hagyjanak hátra magot, kalászt az aratók a szegényeknek, elesetteknek, özvegyeknek. Tehát Isten gondviselése, de volt építve a szociális rendszer a zsidó nép gondolkodásában, és maga istenfélők voltak, így is éltek. És azt mondja, tehát nem örökre, hanem most erre az időszakra. Természetfeletti módon jelenik meg Isten. És ilyen is van. Az asszony elment, és ír és beszéde szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is minden nap. Tehát már nem is csak az asszony, meg a gyerek, hanem ott még a rokonokra is szó van, itt háza nép oda járt kajálni, mert hát a szegény özvegy, hogy ellátta az egész társaságot. Miért? Hogy indult el az áldás? Az adással. Odaadta Istennek azt, ami az utolsó volt. Hit által élt. Kifejeződött benne, hogy nem abban a kis olajban, nem abban a kis lisztben bízik, hanem az Istenben, akkor olajat és kenyeret tud adni. Természetfeletti módon is. Tehát a hite fejeződött ki benne. Ebbe segítette átélés által a Szentlélek. Hogy hitre is van a hitetlenségből. És sok esetben a korlátok közül így tud kijönni egy hívő ember. A hitetlenségből bizalomra jut, és a bizalma kifejeződik az adásban, nem a kapásban. A szegénység szellemében lévő ember kapni akar. Azért imádkozik, azon gondolkodik. Hogy mit tud kapni? A szabad szívű ember, aki Isten szelleme által felszabadított, azon gondolkodik, hogy tudna Isten áldásával mások felé szolgálni. És annyi szükség van oda, hogy még több kéne, hogy még többet tudjak szolgálni. Aztán a másik kedves személy a Bibliában, Zákeus. Az ő életében is látjuk a szabadulást a szegénység szelleméből. A Lukács evangélium a 19. fejezet 8. versétől így hangzik az Isten igéje. Lukács 19:8. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza. Milyen ember is volt ez a Zákeus? Ez a Zákeus a pénz rabságában élt. És gondoltok bele, hogy minél több pénze volt, annál szegényebbnek érezte magát, mert sosem volt neki elég. Azon gondolkodott, hogy tud még többet szerezni. És a pénz ezt okoz az ember életében. Szegényé teszi. Tehát a pénz szolgálja, nincs annyi pénz, amitől ő megelégedett lenne. Űzötté válik. És Zákeus így űzött, rabszolga volt. A pénz rabszolgája volt. És valójában szegény volt, a szegénység szelleme volt, mert borzasztó sóher volt. Magára gondolkodott, és azon gondolkodott, hogy tudna lenyúlni minél több ember, hogy neki több legyen. És nem volt neki soha elég. Amikor Krisztussal találkozott, bűnbátra jutott, és megtért ez az ember. És a megtérésének gyümölcs az lett, hogy már nem a gazdagságban reménykedett, hanem fölszabadult. És azt mondja, oké, hát van egy csomó pénzem. És mennyit a szeme? Azt mondja, megáldott Isten engem egy csomó pénzzel. Ja, egy részét loptam, bocsánat. Amivel Isten áldott meg a munkám miatt, mert azért melója volt, és jól keresett, azt mondja, hát annyi van itt nekem, hogy hát úgyse tudom magam lelkölteni. Hát most annyi dolgozok, nincs is időm elmenni Hawaii-ra, akkor nem is jártak. Mindegy. És elkezdett adni azoknak, akiknek nála Isten elhelyezte azt a pénzt. Mert az a pénz nem az övé volt, csak nála helyezte el Isten. És az ő szívét akarta megváltoztatni, hogy nála lévő pénzből kapják meg azok, akié. Akik önhibájukon kívül nem volt olyan lehetőségük, talán munkanélküliek voltak, elesettek voltak, betegek voltak, özvegyek voltak, árvák voltak, és szegények voltak, sok ilyen ember volt Palesztinában akkor is. És ez elkezdett szolgálni ezek felé, az emberek felé. És amit meg ellopott, azt meg a törvényen fölül négyszeresét adja vissza. Milyen jól tudta? Meg szerintem azt is csinálta, hogy gyerekek, bocsássatok meg, én vagyok az a bűnös csavargó. Tolvajg az ember. Én vagyok. Igazatok van. Igazatok van, hogy gyűlöltetek engem, mert tényleg borzasztó zsívány módon loptalak meg titeket. Jelentkezzen már, akitől elloptam. mondjátok be az összeget, és akkor itt én adom nektek oda négyszeresét. És jöttek az emberek, és jött Zákos, szervéztek Zákos, bocsáss meg, drága testvérem, ne haragudj. Nagyon borzasztóan sajnálom, tessék, vigyed. Hálás vagyok, hogy adhatom. Olyan hálás vagyok, hogy idejöttél, és megszabadod a lelkem a bűntől. Köszönöm, köszönöm. Nem azt mondja, hogy te fogát húzták volna, hanem hálás érte, hogy odaadhatja, és szabadulhat a lelke, a szíve a bűn közelékétől. A verszévedés idején jegyzik föl, hogy olyan erőteljes volt a megtérések sorozata, olyan mély bűnbálat szakadt az emberekre, hogy az emberek elkezdték eladni a saját házukat, a felelt a fejük fölött, hogy az államtól ellopott, be nem fizetett adót befizessék. Olyan tömeges mérzeket öltött a megtérés kapcsán ez a fajta jelenség, hogy az emberek földönfutóvá tették magukat, hogy az állam azt mondta a hívőknek, hogy hagyjátok abba, nem kérjük, ne tétek magatokat földönfutóvá. Ilyen az, amikor valaki megtér, és felszabadul a szegénység szellemétől. A bűn bűnné lesz, és mindennél jobban szereti az Urat. Szabadulni akar. Nem a pénz szeret, és minél több pénzt akar szerezni, hanem neki a Jézus Krisztus a legfontosabb. És a vele való közösség az első. És tudjátok, a bűnnek a melegágya ez, amikor valaki nem bízik az Istenben. És amikor vétekbe esik valaki, ott a megpiszkálod, mindig a gyökere annak az, hogy elszakad az úttól. A többi csak falduma, mellébeszélés, amit csinálunk. Mert szoktunk mi, nagyon kiválóak vagyunk a mellédumálásban. De ha valaki őszinte, azt mondja, Uram, vétkeztem, bűnben éltem, mert nem benned bíztam. Abban bíztam azt a kis lóvét, amit én elteszek, az megvan, fogom, és akkor az enyém. Holott bizonytalan gazdagság ez. Ennyi elveszíteni bármit ezen a földön. És még viharról, tűzvészről nem is beszéltünk. Pillanatokat lehet elveszíteni. Nem csak az életünket, hogy mindent, amivel rendelkezünk. Timóteusnak azt írta Pál, amit olvastunk, azoknak pedig, akik a világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem az Istenben, aki megélhetősükre minden bőségesen megad. Nekünk, nem csak nekik, hanem mindannyiunknak, mondja Pál. Ez fontos, ez igen. Aztán menjünk tovább, nagyon tetszik ez a kép, amit most kivetítek nektek. Mi árad ennek a szegény asszonynak az arcáról, szeméből? Öröm. Fiatal. Aztán? Szeretet. Hála. Annyira jó, igaz? Ez egy szegény üzletasszony, aki oda megy a perselyhez, és azt mondja Jézus róla, hogy a szegénységéből mindent odaadott. Ez is két fillérjét odaadakozta, és ilyen lehetett az arca. Akkor ment oda adakozni az Úr elé. Akkor nem azt tűnt fel Jézusnak, hogy amennyit adott, hanem az arca. Tehát, ahogy ment Jézushoz. Vagy ment az arca, hogy ő adakozni, hogy adhat az Úrnak. Ez az asszony bár nagyon szegény volt, mégis szabad volt a szegénység szellemétől. Hittel volt teljes az élete, és boldog volt. Nem nyomorította meg az ördög az életét. A pénz szerelmével. És a szegénység szerelmével. Ugyanis ezek ugyanaz a kettő. Azt mondja Jézus róla, hogy észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, majd a persejbe. És így szólt, bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet adott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből adtak az áldozathoz. Ő azonban szegénységéből mindaz beledobta, amilyen csak volt, egész vagyonát. Ne feledjük el, hogy a történet egy valós szeméről szól. Ez nem egy példázat. Ez az asszony ott élt Palesztinában. És ezek az asszonyok ma is itt élnek közöttünk. Ezek a testvérek, az ilyen szívű testvérek itt vannak közöttünk. Lehet, hogy nem gazdagok. Lehet, hogy buszbéletre is sokszor nehéz, de mégis ragyog az arcuk. Aki nincs rajta szegénység szelleme, hanem Isten szerint gazdagnak, ragyog az arca. Az boldog, nem? Mindig a padló alatt jár. Ezt mondom, megint azért mondom, hogy kijönni a karámból, kijönni a nyomás alól. Én ezért hirdetem, nem szégyenítani akarok senkit, nem bántani akarok senkit, nem megalázni akarok senkit, hanem ez egy felszabadító üzenet. Hogy ki lehet jönni, lehet egy szabad életet élni, lehet felszabadulni. Az Úr Jézus Krisztus azért jött el, hogy felszabadult életet élj, és megáldható állapotba kerülj, hogy Isten meg tudjon áldani téged anyagilag is. Mert a szegénység szelleme akadályozza az Isten áldását. Elzárja a csapokat. Saját magát fosztja meg az ember attól, hogy meg tudja áldani az Isten. Az élete során mondom, nem király, ilyen király kisasszonyos, meg szegény legényes hirtelenséggel, hanem szépen a munkát elkezd Isten megáldani, és jut előrébb-előrébb az életben. Mert az Isten megáldotta. Tehát egy valós személy volt, aki szabad volt a szívében, és szíve szerint gazdag volt. Gazdagabb volt, mint a többi, akinek sok pénze volt. És boldog volt. No, a mai alkalom utolsó sorozat lesz, még nem, azért nem fejezzük be azonnal, de néhány jellemvonást szeretnék, néhányat már említettem, most megismétlem, de összeszedettem, ahogy mondtam, a Jerry Daly szedte ezt össze, de nagyon jónak látom én magam is, hogy milyen jellemzői vannak annak, amikor valakin vagy valamelyikünkön rajta van a szegénység szelleme. Az első egyik jellemzője, amikor Istent nem úgy látod, mint minden anyagi javat forrását, bolond gazdag, emlékeztek. Az igazság az, hogy Istentől kaptunk mindent. Ő a mi forrásunk. És amikor nem így látod, hogy minden, amit van, az Isten, annak a forrás az Isten, a szegénység szelleme van rajtad, és megfosztod magad a forrástól. A másik, amikor Isten nem nagy lelkűnek és bőkezűnek látod, akitől te is áldást kapsz, amit másokkal is megoszthatsz. A Máté 7:11-ben azt mondja az írás, ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat, hogy mennyire atyátok azoknak, akik kérik tőle. Ilyen az atya. Ő mennyivel inkább, miért adna jót neked? Miért akar neked rosszat? Miért engeded meg, hogy a gonosz megkeserítse a szívedet? Hogy a gonosz megkeserítse a szívemet, szívünket? És elhomásítsa azt, amilyen az atya. Amikor, opá, bocsánat, kicsit túlmentem. Amikor nem vagy bőkező, smucik vagy, sóherkodsz, melyikünk nem esett már ebbe a bűnbe? Fogázz erre a galaszt. Mint a szülni menne, úgy ad egy kis borravalót. Szeretné innék kávét. 300 forint. De úgy szeretnék bejönni abba a cukrászdába. Te 300 forint. 300 forintod még neked is van. Ülj be. Igyál egy kávét. És így ülj, és mondasz, ó, uram, olyan jó itt ülni. Ó, halleluja. Ó, de finom ez a kávé. Jobb, mint az otthoni karaván. Halleluja. Bőkező. Másokhoz. A tizedet nem 2346 forint 50 fillér kerekítve lefele. Ugye? Barnabásról azt olvassuk a Bibliában, az igaztalás fia, Pál apostol tanítója egyébként, lelki atya, hogy amikor szükségben voltak a szentek, volt egy földje, és azt eladta. Annak jövedelmét pedig betette az apostolok lábához. Az a helyzet, amikor az ember elkezdi azokat a javakat, amiket kapott Istentől, beforgatni Isten országának munkájába, elkezd oda jutni, ahova Isten tervezte, hogy jusson a szolgálatban. Emberek azért nem jutnak oda a szolgálatukban, nem jutnak elő a szolgálatunkban, mert nem kezdték az anyagi javaikat beforgatni az Isten országa munkának javára és építésére. Gondolkodtam azon, amikor indult a gyülekezetünk, és ugye hát 10 fővel voltunk, és talán én kerestem egyedül. Nekem volt munkahelyem, összes többi diákok voltak, mert mindenki, és akkor olyan 120 ezer forint körül volt a havi költségük. És ugye hát ugye az adakozásban eléggé leszűkült a kör, mert ugye nagymamától kapott pénzekből, meg itt a milyenekből mindenki próbált a szíve szerint adni, és ez nagyszerű volt, és soha nem kellett kérni kölcsön senkitől. Csodálatos módon megáldott bennünket Isten, és nem volt nagybácsink Ausztráliában, aki küldött volna pénzt, mert nem kaptunk ilyen jellegű rendszeres adományt senkitől. De az Úr megáldott bennünket. Csak úgy el kell döntenem nekem is, hogy amikor ugye nem a tizedről volt itt szó, hanem hát amennyi van. Azon gondolkodtam, hogyha én nem hiszem, hogy egy jó föld a gyülekezet missziója, akkor ki fogja elhinni? Tehát én nem hiszem el, hogy ezt be érdemes befektetni. Akkor hogy fogja elhinni a többi? Csak mondtam a pénztársnak, itt a pénztárcám. Amíg van benne, addig vedd ki. Utána meg jön a tiéd. Így nézed rá. Meg a lakásunk. Házunk. Hogy arra van szükség. De nem volt rá szükség. Hála az Úrnak, igaz, Mónika? De sok minden állt itt az Úr bennünket. Tehát nem jutsz oda, ha az Úr akar helyezni, amíg nem kezdesz Isten országába befektetni, abból, amit van. Barnabás oda jutott. De ez fontos lépcsőfokok voltak, ezek a jellegű hozzáállások és szív. Ha gyakran aggódsz a pénzügyek miatt, a szegénység szelleme van rajtad, aggódás, pogány szokás. Máté 6:13-34-ben Jézus azt állítja, hogy Isten a megélhetésünkről gondoskodik. Ezt állítja. Ezt mondja Jézus Krisztus. Aki ezt nem hiszi el, Isten teszi hazuggá. És azért mondja ezt, hogy ne valaki másban, hanem ő benne bízzunk. És az Isten országának keresése pedig azt jelenti, hogy olyanná váljál, mint ő, nagy lelkűvé. És majd talán következő héten beszélünk az Isten nagy lelkűségéről. Az Isten ország keresése azt jelenti, hogy olyan nagy lelkűvé leszel, mint az Isten. Ú, de jó. Egy picit a tendálunk ebben a nagy lelkűségben, igaz, a megbocsátásban, az adakozásban. Milyen szabadság, aki már átélt ilyeneket az életében, mekkora öröm, mekkora áldás. A szegénység szelleme van rajtad, ha szokásoddá vált, hogy kölcsönkérsz. Ha kölcsönkéréssel oldod meg pénzügyi problémáidat, ilyenkor az élet színvonalat nem a bevételeidhez állítottad be, hanem a vágyaid igényeit határozzák meg a kiadásaidat. Másokat használsz ki rendetten életvitelet finanszírozására. Ha házra vagy üzletre veszünk föl, az más lapra tartozik, bár önmagában a hitel, az a helyzet, hogy Calvin és Luther beszélnek ezekről, de ők se pártolják. Tehát a hitel nem feltétlen pozitív dolog, és igazán még Széchenyi is erről beszélt, hanem a Nemzeti Bank felállítására az, hogy Magyarország nyomtassák a bankot. És a pénz nyomtatás, joga, pénz kiadás joga, az magyar kézbe kerüljön, ne Bécsbe. Tehát igazán erről szól a történet. Nem a hitelezést helyezi középpontba. Elhitetik velünk ez a hitelcentrikus gondolkodásmódot. Mindannyian, nekem is van hitelem ettől függetlenül, de lakáshitelem van csak is forint. Nem ment el az eszem. Láttam, mit jelent a svájci frank buksz. Tehát, de ha valaki belement ilyenbe, ott is van szabadulás. Hiszem azt, hogy az Úr meg tud szabadítani téged. Van erre hatalma az Istennek. Imádkozok én is azért, hogy minden harap szabadítsa meg Isten a hitelező kezéből, mert tényleg nem szabadság. A Biblia azt mondja, valaki, aki hitelt vesz föl, szolgálja annak, aki neki hitelez. Nem vagy szabad. Amikor hitelmentessé válsz, óriási szabadság. Én egyszer éltem át ilyet életemben, és nagyon jó érzés, és várom már. Addig meg alázatosan járok, és imádkozok. Megdolgozok keményen, így van. Menjünk tovább. Az F.U. még ki van etítve. Ha azt mondod, képtelen vagy beadni a tizedet, szegénység szelleme van rajtad. Ezt általában azt jelenti, hogy utolsóként próbálja az ember beadni a tizedet, ahelyett, hogy azzal kezdené. Vagyis nem bízik Istenbe. Nem hiszi azt, hogy beadja, akkor azzal a gyárdás jár. Viszont ha valaki meglopja az Istent, a pusztító szakad rá, és megfosztja minden javától. Tehát jogot ad az ellenségnek, hogy meglopja és kirabolja az életét. Ennyi. Tehát nem nyerni fog, hanem veszíteni fog sokkal többet. Aztán a következő jellemző, a szegénység szelleme van rajtad, amikor nem veted el a pénzügyi áldás magjait. Az 1 Mózes 1:11-ben azt mondja az írás, hogy minden mag a neki megfelelő gyümölcsöt hozza. A pénzmag pénzben fog gyümölcsözni. Ebben ezt lehet várni az Istentől. Ebben lehet hinni. Még akkor is tudom, hogy ez nem egy ilyen fajta üzlet, hogy beadok, és akkor sokszorosát adja majd az Isten vissza, de meggyőződésem, és tapasztalatom, hogy aki ilyen módon szolgál az Istennek az anyagi javaival, meg fogja áldani az Isten. Sokszorosával. Természetfeletti módon. Olyan forrásokból is, ahol nem is gondolja. És akkor azt jelenti, hogy adokoztam, és hát az álmaim úgy látszik szerte fosztanak. Mert adtam. De jó lett, ha megtartani, igaz? De nem, Uram, halleluja. Én benned bízok. És akkor elkezd megnyílni a források az Istennél. És a pusztítónak pedig megszűnik a joga az anyagi életemre nézve. Nem tud megropni, nem tud kirabolni. Igen. Nagyon fontos gondolat, hogy a vetés az nem a tized. A vetés a tizeden felüli adomány. A tizeden még semmit nem vetettél. Sok ember azért nem jut anyagilag előrébb, mert nem vet semmit. Úgy gondolja, a tizeddel letudta. Mondom, jelzem, a 2 Korintus 9:7-8-9-ben azt mondja az írás, hogy a jókedvű alakozót szeret az Isten. Itt most amarról akarok beszélni nektek, hogy mindenképpen adnod kell, mert ne hagyj egy fillért sem tudod tiszta szívből, mert csak a jókedvű alakozót szeret az Isten, aki előre eldöntött a szívében, hogy hozza az Úrnak az áldozatot hálás szívvel, mint az özvegyasszony. Ha úgy adsz, mint a fogarat húznák, jobb, ha nem adsz semmit. Úgy se áld meg az Isten, érte? Ez a romlottság. Tehát ne gondold, hogy Isten üzletet tudsz kötni. Hogy kényszeríteni tudod az adakozásoddal, Isten. Hát ez nonsens, ez beteg dolog. Nem megy. Jó kedve adakozott, hálás szívvel, örömmel. Ó, Uram, ragyog az arcom. Ho-ho! Újra vasárnap hozhatok adományt. Ó, halleluja! És amit a tizeden felül elkezdesz adni, az nevezzük vetésnek. Mert ott a szegények javára gyűjtöttek Jeruzsálembe például, Korintusban. És a makedónok bősége abban nyilvánultnak, hogy erejükön felül is adakoztak. Szegénység ellenére, szegénységből elkezdtek adni. Gazdagság lett bennük. Az Isten evangéliuma, az Isten igéje. Gazdagok voltak, ezek gazdag emberek voltak. Nem azért, hogy jómódúak voltak, hanem gazdagok voltak az adakozásuk, és boldog emberek voltak. Azt mondták, figyeljetek már ide, hát hogy ne adnánk a testvéreknek? Hát persze, hogy adunk. Az Úr megáldott bennünket, áldottak vagyunk, halleluja! Vigyett már ilyen pálmát, azt mondja, hogy cikket, ennyit ne, hát gyerekek, hát ne legyen nyomorúságotok, hát nem szabad, hát vigye. Testvér, ne fossz meg bennünket az áldástól. Nem azt mondta, jó van, akkor jó van, köszi, hát akkor meg te, Uram, hát látod, én akartam adni, hát megmarad nekem, ez a te akaratod, halleluja. Nem így gondolkodtak, hanem áldásnak tekintették azt, hogy adhatnak. Tehát a tizeden felül, 2 Korintus 9:6-8-at mondtam, ugye. Aztán a következő jellemző, amikor folyamatosan pénzügyi szükségben vagy, ami nem szűnik meg. Ageus 1:6-9-ben ezt olvassuk. Sokat vetettek, de keveset hordtak be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruhász, na azért benne rúgjatok, tehát ne rúgászok. Ruhászkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mint a lyukas erszényben rakná a pénzét. Így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok föl fát, építsétek föl a templomot, hogy gyönyörködjen bennem, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett. És amit hazahoztatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szolgoskodtok. Ugye itt van fizikai házról is, meg szellemi házról is szó. Az új szövetségben ugye Isten épülete a gyülekezet, amelynek lehet gyülekezeti háza, de a lényeg a gyülekezet. Azt mondja a Biblia, hogy azért lyukos az elszényetek, mert magatok körül forogtok. A ti magatok bizniszét, házatokat szépítitek, magatok vállalkozásával foglalkoztok, és nem az Isten ország az első az életetekben. Hanem ami szavaridőtök marad ebből, azt adjátok Istennek a végét. Nem azt mondjátok, Uram, én úgy szeretnék élni, és úgy akarok élni, ha 5 gyerekem van is, szolgálni tudjak téged. Ez a hozzáállásom. Adj nekem bölcsességet. Mert én nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. Mert valóban ez már zsonglőr mutatvány. De Uram, te annál is nagyobb vagy. Te tudsz nekem bölcsességet adni. És a szívem kész, látod. Uram, itt a szívem. Én a te országod, a királyságot akarom építeni. Az az első számomra. Az a helyzet, hogy akinek ilyen lyukas erszénye van, annak hiába adunk pénzt. Semmit nem segítünk vele. Az is elfolyik tőlem. Azt mondja, sokat hordtatok be, anyagi javak jöttek az életetekbe, és elfolyt tőletek. Nem lesz igazán látszatja. Ugyanolyan szegények maradtatok, mint voltatok előtte. Mert a szegénység szelleme van rajtatok. Amelyből meg akar szabadítani az Úr. Ki akar vinni friss levegőre, az áldás mezejére. Aztán, amikor valaki a rossz időket és időzítést okolja a pénzügyi problémáért, mindig más a hibás. De nem őszintén magában néz, maga körül, meg egy körtelt is beláll, hogy Uram, változtass meg, mutass meg. Mi a baj? Mit nem csinálok jól? Mi nem helyes a gondolkodásomban, hanem mindenki más a hibás. A lényeg az, hogy tényleg lehetnek nehéz időszakok. Lehetnek válságos időszakok. És lehetnek olyan nehézségek is az életben, ami tényleg azt mondom, hogy a megélhetést nehezíti. De a probléma nem ebben van, hanem ezen túl nem tudunk Istenre nézni. És azt mondja, Uram, és tudjátok azt, hogy a válság idején indult vállalkozások szárnyalnak? Mert mindig csak arra gondolunk, hogy mennyi vállalkozás szűn meg, mennyi mellett tönkre. De bocs, egy csomó vállalkozás indult a válság idején, és szárnyalnak. Hajjaj. Akkor lehet, hogy az Isten áldásában máshol szórodott el. Pont nem voltam az zuhany alatt, mikor engem kellett volna meglocsolni. Valahol a pusztában kóvályogtam, kerültem a magam vétkei bűnei, meg rossz gondolkodásom miatt, és nem álltam az áldás zuhanyzója alatt, én is virágozzak, most egy gyümölcsöt teremjek. El is gondolni kell, még ne tudna Isten a szárazföldön is jól tartani. Lehet vizet kéne árulni. A szárazföldön. Ötlet, bölcsesség, kreativitás. Ilyen, ami Istenünk. Meg tud áldani. És azt mondja az írás, a rossz időkkel kapcsolatban is, hogy gyermek voltam, meg is öregedtem. De nem láttam, hogy elhagyottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermekek oldussá vált. Ez az Isten igaz igéje. Ez az igazság. Ez történik a hívő ember életében. Erre figyeljünk. Igen. Amikor szüleidet, a kormányt, a főnöködet, stb. Okolod a pénzügyi kudarcaidért. És Istent ilyenkor nem gondviselőként látod, hanem mindenki másban keresné a megoldást. Valójában nem hívőként élsz, hanem emberközpontú hited. Akkor van egy következő gondolat, nem sok van már, de ez ilyen diagnózis. Tehát ezeket azért mondom, hogy vizsgáljuk a szívünket a szabadulás érdekében. Hogy megnyíljanak az Istennek az áldásai az életünkre nézve. Amikor másokat szerencsésnek, magadat pedig szerencsétlennek látod. Kudarcosnak mondod a saját életedet. A szegénység szelleme van rajtad. Ne feledd, hogy Isten megáldotta Ábrahámot. És azt mondta, megáldalak, és áldás leszel. A Galata levélben pedig azt olvassuk a 3.13.14-ben, hogy Ábrahám áldása tiétek. Tehát megáldalak, és áldás leszel. Az Ábrahám áldása ez. Hogy az áldás nem rothat meg nála, hanem megállott az Isten, és áldást tudott lenni nemzedékeken keresztül. Ez a te életed öröksége is. Ezt rólad és rólam is mondja Isten hívő népe. Az Istennek a beszéde. Ez az Isten igaz igéje, amelyben szabadulás van. Amikor úgy gondolod, a készletek végesek, ezért nem tudsz örülni akkor, amikor testvéredet vagy barátodat pénzügyi áldásban részesíti az Isten. Automatikusan úgy gondolod, hogy neked így kevesebb marad. Szegénység szelleme. Sajnos ilyenkor az irítség kezd belépni az ember életébe, és nyer egyre nagyobb teret, és ezáltal a keserűség. Mások boldogulását látva tulajdonképpen inkább elszomorodsz. Gyülekezet pásztoraként, vezetőjeként, a szegénység szelleme befolyás alatt vagytok, vagy vagyunk, ha elkedvetlenedünk, amikor azt látjuk, hogy a más gyülekezetnek új épülete van. És megállott a Isten gazdagom. És nem tudunk örülni neki, akkor bizony, ha pásztor nem tud ennek örülni, akkor maga ok annak, hogy a szegénység szelleme rájött a gyülekezetre. Ha vezetőként élnek így gyülekezetben, akkor maguk azok annak, hogy nyitott kaput adtak a szegénység szellemének a gyülekezetben, és hát a gyülekezet növekedése megáll. Mert nem tudja Isten bőkezően megáldani az Isten népét. És az áldás az nem merül ki az anyagiakban, és az áldatlan állapot sem merül ki az anyagi életben. Nem kezd többi területre is kihatni az ember életében, az áldatlan állapot, vagy az átok. Akik így gondolkodnak, azok soha nem jutnak előre. Akik ebben a gondolatban vannak, azok kezdenek gyűjteni valamire, és azon gondolkodnak, hogy kaphatnának még többet. Elfelejtették, ha nekik szükségük van, akkor Isten országa törvényszerűsége szerint az adás a kulcsa annak, hogy kapjanak. Emlékszem, gyülekeltünk, mikor megkaptuk az első épületet, béreltük, akkor kinőttük a nappali szobánkat, akkor kivettünk egy totálisan üres belvárosi lakást, amiben még világító testek sem voltak. Se szék, semmi, csak a parketta és az ablakok, és sötét. Bementem a lakásba, amikor megkaptam a kulcsot, egy villany volt a bejáratnál, fölkapcsoltam, aztán sötétbe kóvályogtam ott. És jött volna a félelem a szívemre, hogy hát hogy lesz ebből valami, hát semmiért, hogy fogunk itt Isten tiszteletet tartani, hát nincs pénzünk, hát őket a kasszájban volt 20 000 forint. És nagyjából olyan 200 000 kellett volna, hogy egyáltalán valamilyen szintig elinduljunk. És jött volna az ördög, hogy kudarcot vallasz, megszégyenülsz. És akkor elkezdtem imádkozni. És akkor azt mondta Isten szelleme, megvilágította, hogy a gyereked kihez fordul, amikor szeretne valamit? Hát mondom, hozzám. És miért? Mert az apja vagy. És tudja, hogy szereted. Akkor neked miért ne lehetne most a te mennyei háthoz fordulni? És olyan jó volt ez. És azt mondta, mennyi atyám, olyan jó lenne ide függöny, karnis, ide világítás, ide szürke székek fekete lábakkal, kéne egy szószék, ide kéne egy sarokülő garnitúra, teázóasztal, olyan beszélgetnének, ide kéne egy íróasztal, mellé egy kis sarokülő, vagy ebben a helyiségben beszélgessünk, ide a gyerekeknek játékok. És azt hiszem 2 hét lefogás alatt minden meglett. Ja persze, azt elfelejtettem mondani, hogy 20 000 forintunk volt, és szólt a Szentlélek, hogy adjuk oda a 20 000 forintot egy misszióba. Megmondta azt is a Szentlélek, kinek? Felhívta a pénztárost, hívő volt. Figyelj ide, tudd meg a címét, már is megy a postára, és add föl a pénzt. De ezt az első kérdésem az mondta, hogy uram, hát én nem adni akarok, hanem kapni. De a Szentlélek mondta, csak adj nyugodtan. És képzeljétek el, elküldtük a pénzt, még aznap hívtak telefonon, hogy 200 000 forintot utalt valaki egészen messziről, alig ismertem, a számlánkra. Egy gyülekezet szükségére. És azt is mondhatnám azt is, hogy szürke székek fekete lábakkal valaki fölhívott, miközben a faszékeket, amikkel még mindig missziózunk, hoztuk hazafelé adományt, és gúnyolódtak rajtam, hol vannak a szürke székek fekete lábakkal. Mondom, nyugodj meg, az Isten megígérte, meg lesz az is. De még nem hoztuk haza a faszékeket, már útközben hívtak telefonon, hogy szeretnénk adományt adni nektek. Székeket. Jó lesz szürke szék fekete lábakkal, mert az van most. 40-et kértem az úrtól. Szóval 30-et tudunk adni, 10-et megvegyetek meg ti. De 10-e se volt pénzünk. Nagyon örülünk, hála az úrnak. Rendben, a 10-et mi kifizetjük. Miből? Megállt valaki a házunk előtt néhány nap múlva, föltelefonál. Gyere már le. Egy borítékban átadott egy pénzt, azt mondja, itt van, hogy legyen mind hol gyűlni és mind ülni. És a 10 széknek benne volt az ára. Isten nagyvonalú. Amikor az ő királyságát, országát helyező középpontba, nem szűk markol az Isten. Nem smúcik sóher, nem olyan, mint mi vagyunk néha. De ilyen magunkból indulunk ki. És a saját romlott természetünk tükrében nézzük az Istent. Hát az ő csodálatos tükrébe kell nézni magunkat. És az ő kinyilatkoztatása alapján kéne megítélnünk, milyen is ő. Az apostol cselekedete 20. rész 35-ös versében azt olvassuk, minden tekintetben megmutattuk nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni. Megemlékezz az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, a nagyobb boldogság adni, mint kapni. Egy utolsó kép, és egy ige. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Én, mint mondtam, még egyszer, vagy lehet, hogy kétszer is fogunk ebben a témában igét tanulmányozni. A következő alkalommal beszélni fogunk arról, most nem még, hogy miért van szegénység a világon, a pénz és a gazdagság Isten szemszögéből, 5 fegyver a szegénység szellemével szemben, és a hit erejéről fogunk beszélni még a következő találkozásokon, ha az Úr is úgy akarja. Így látom, hogy ez fontos, tovább menjünk. Viszont arra hívlak téged, hogy vizsgáld meg a szívedet. Vizsgáljam meg a szívemet, vizsgáljuk meg a szívünket. Álljunk Isten szín elé. Mert Isten ki akar vezetni a karámok közül. És mint a hízlalóból szabadult tókok, úgy ugrándoztok, úgy örvendeztek. Isten ilyen áldást akar adni. Nem gyönyörködik Isten a szomorúságban, a keserűségben, a szenvedésben. Ne hidd ezt el. Nem gyönyörködik Isten abban, hogy te szűkölködjél, és ebben keserüljen a szíved. Isten gazdag Isten, Isten meg akar áldani. De vizsgálj meg a szívünket, hogy mik az akadályai annak, hogy Isten megáldhasson bennünket, és mi pedig áldást lehessünk mások számára. Nem magadnál állj meg, amikor imádkozol, hanem gondolj azokra, akik felé mindazzal, amit kaptál Istentől, szolgálhatsz. Beszélhetnék a vendégszeretetről. Nem azért kaptál lakást, vagy albérletet, hogy be se engedj senkit oda. Mert külön engedélyt kell kérni, hogy valaki belépessen a házadba. Szegénység szelleme van rajtad. Mi lenne, nem lenne mobiltelefon, mint régen? Tudjátok, hogy látogattunk embereket? Imádkoztunk. És mondom, bizonyára otthon lesz, mert az Úr lelki indít bennünk, hogy látogassuk meg. És elmentünk, és otthon volt. És ráért. Nem jelentkeztünk belőle, hogy egyeztessünk óráinkat. Van, mint tudom, én legjobban csinálom ezt közületek. Tehát tisztáljuk vele. De mit szólnál hozzá, valaki vendégségbe menne hozzád meglátogatni? Nem azért, hogy a hízott túlkot elérakd, hanem hogy együtt imádkozzatok. És váratlanul menne hozzád. Hogy fogadnád? Ha még azt se fogadod szívesen, akit lennéjük kéne fogadni. Nem tudom, a két családot, akit vendégük kell fogadni, hányan jelentkeztetek a vendégfogadásra. Én már most direkt visszalépek, mert mi gyakoroltuk nagyon sokat, és akarom engedni nektek a teret. Majd megkérdezem Iriántól, hányan tolongtatok a vendégszeretetre. Miért gondol Isten megállt, hogyha te nem tudod áldani a másikat azzal, amit van? Vagy nem tudom áldani, magamnak akarom megtartani. Bezárja az Isten áldását. De Jézus azért jött el, hogy megszabadítson bennünket. A hitetlenségből, a szegénység szellemétől, a pénz szerelmétől. Hogy ne a pénz szereme döfje át a szívünket, hanem az evangélium igéje, hogy pünköskor beszéltünk. Amen.